A 45. Zsoltár egy versével szeretném köszönteni a gyülekezetet. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat. 23 nap múlva, ilyenkor, nem ilyen békésen fogunk itt üldögélni a templomban, hanem már várhatóan kifele fog tódulni a tömeg, és készülünk a Szentestére. Igen, 23 nap múlva karácsony. Sokszor ezek a mondatok úgy szíven ütik az embert, hogy hú, már megint eltelt egy év, már megint advent van, már megint két hét, és itt a karácsony, vagy három hét. Ilyenkor jogosak ezek a mondatok, olyankor kicsit furcsán hallatszanak, amikor abszolút nem vagyunk erre felkészülve. Például amikor a szeptemberi iskola kezdési lázban elhangzik egy vasárnapi ebédnél, hogy még 86 nap, és itt a karácsony. Ezt így mi megéltük Zsomboron keresztül. Akkor úgy nem nagyon tudtuk értékelni ezeket a mondatokat, és nem is igazán tudtunk akkor vele foglalkozni, de valóban azért az idő az telik, és nem tudom, hogy bennünk mennyire van benne ez a karácsony vágy, várakozás. Pont ma hallottam, hogy a mai hittanórán is éppen a várakozásról volt szó a gyerekeknél, és arról beszélgettek, hogy ki mit vár, mire várunk. És az egyik óvodás kislány azt mondta, hogy ő bizony egész évben a Szentestét várja. És ez olyan megdöbbentő volt, hogy nem a hétvégét várja, nem az iskola szünetet várja, hanem egész évben a Szentestét, mert hogy ott akkor olyan jó együtt lenni, olyan békés a család együtt. Nem tudom, hogy mi elgondolkodunk ezen, hogy mi mit várunk így adventben, mit várunk karácsonyra készülve. Szoktunk-e már elgondolkodni ezen? A világ jelzi azt, hogy bizony jön a karácsony ünnepe, mindenféle módon, mindenféle eszközzel. Nem biztos, hogy éppen a legjobb eszközökkel próbál minket ráhangolni arra, hogy részt vegyünk az ünnepen. És nem is biztos, hogy a várakozást próbálja meg bennünk elültetni, hanem inkább a türelmetlenséget. Éppen a héten történt meg velem, hogy az orvoshoz kellett elmennem, mert lejár a jogosítványom, és várni kellett elég sokat. De nekem időre mennem kellett dolgozni aztán tovább, és nem igazán volt arra időm, hogy megvárjam a doktornőt, mert ő meg késett. Ez nem az a jófajta várakozás, amikor az ember úgy izgalommal telve várja, hogy mi fog történni, hanem bámulja az óráját, számolja vissza a perceket, hogy még van 3 percem, még van 2 percem, és akkor utána el kell indulni, de most már tényleg el kell indulni, mert eltűnt az a plusz 5 perc is. Ezek nem azok a jó várakozások. Azt kell még így mondanom így a gyülekezetnek, hogy nem csak mi várunk, hanem Isten is vár minket. Isten is vár minket a karácsonyban, az ünnepben, arra vár minket, hogy megszólítson, és arra vár minket, hogy együtt ünnepeljünk. Hoztam egy ének szöveget, ami zenével és énekelve sokkal, sokkal szebb, mint így prózában, de megpróbálom majd talán így a szövegen keresztül is eljut hozzánk az üzenet. Az a dal címe, hogy Krisztus vár. És így szól, hogy mondd csak, mit vársz az ünneptől. Tudsz-e majd örülni szívedből? Várod, elönt a boldogság? Hiszed, csak néhány lépés már, de a szíved, mondd, mióta vár. Mondd csak, mit vársz a holnaptól? Mindent megoldasz magadtól? Várod, sorsod jobb lesz talán, a terhed majd csak szűnik már, de a szíved, mondd, mióta vár. Az Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember, tágra nyílt, ragyogó szemmel. Kik tudják, mi az igazság? Karácsony üzeni, Krisztus vár. Mondd csak, mit vársz az Istentől? Hiszedem megérinthet fentről. Egészen közel jön hozzád, többet adhat, mint gondolnád. Ő az, akit a szíved régen vár. Isten velünk együtt szeretne ünnepelni karácsonykor, és az a jó, hogy a várakozásban nem vagyunk magunkra hagyva, nem csak Istennel együtt tudunk várakozni, hanem közösen is tudunk együtt várakozni, és ez sokszor segít minket abban, hogy ne fáradjunk el, ne unjuk meg a várakozást, ne legyünk idegesek, és arra hívok mindenkit, hogy legyünk most így együtt, várakozzunk együtt, és ebben segítséget fogunk kapni. Az egyetemi gyülekezet tagjai jöttek el ma ide szolgálni közénk. Hallgassuk őket, és velük együtt készüljünk az Isten tiszteletre.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, segíts nekünk leoldani a sarunkat, mert szent ez a hely, ahova hívsz minket. Olyan sok zaj, fény van kint odakint a világban, és próbálják elvenni a mi figyelmünket, de mégis tudjuk és érezzük, hogy olyan nagy sötétség van. És te ezzel az ünneppel valahol fény gyújtottál ebbe a világba, mert megérkeztél a világ világossága erre a földre, mert nem akarod, hogy sötétségben éljünk. Hívsz bennünket megérkezni hozzád, hogy azok a lámpások, amiket adtál nekünk, azokat megtöltsük olajjal időbe, hogy hagyd tudjunk mi is világítani ebbe a világba. Nekünk csak ilyen pici lángjaink vannak, nem olyan hatalmas, mint te vagy. De ezek a sok pici lángok, tudom, hogy fényt tudnak gyújtani. Oda tudjuk fordítani az emberek tekintetét az igazán fontosra, az igazán lényegesre. Hívunk és kérünk, hogy tölts be minket, porolj le minket, egészíts ki minket a te szent lelkeddel. Jézusért kérlek, hogy hallgass meg. Amen.
Mi írtunk, és ezt szeretnénk kétszer eljátszani meg is.
Thank you. Még egyszer eljátszunk. Nyugodtan lehet bátran csatlakozni is az énekésben, amit is használok.
Thank you. Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet, így advent első vasárnapján. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fohászkodjunk. Urunk Istenünk, ami segítségünk és igére figyelésünk egyedül tőled jöhet. Ezért téged kérünk, hogy szent lelked által tedd bizonysággá bennünk az üzenetedet, hogy ismét tanúi lehessünk annak a csodának, hogy te újra és újra megszólalsz, hogy igéd által bátorítasz és utat mutatsz nekünk. Kérünk téged, hogy jelenléteddel szenteld meg Isten tiszteletünk további részét. Ámen. Kedves gyülekezet, rendhagyó módon két igét szeretnék felolvasni, melyekről szeretnék prédikálni. Először Mózes első könyvének a 18. fejezetéből olvasom az első 15 verset. Ábrahám történetéből. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha elnyerem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozzatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább. Ha szolgátok mellett mentek el, ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, siess, dagasz meg három mérték finom lisztet és sűs lángost. Majd kiszaladt Ábrahám a csordához, fogott egy szép és zsenge borjút, odaadta a legénynek, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészített, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük, a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorba. Egyikük ezt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek, Sárának akkor már fia lesz. Sára közben ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magába, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet-e még gyönyörűségben részem? Meg az uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami, ami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadta, nem nevettem, mondta, mert félt. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. És adventi imádságképpen is a 130. Zsoltár az, amiről még majd Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretném az ő üzenetét hirdetni. Ezt olvasom még. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ámen. Kedves testvérek, a mai nappal beleléptünk advent ünnepébe, és ezzel elindult a mókuskerék is. Én eddig állítottam, hogy nem, de most ide az Isten tiszteletre való megérkezésemmel bizonyítottam, hogy bizony én is belekerültem ebbe. Azért csodálkozom azon, mert én nagyon szeretem az adventet, és egyáltalán nem szoktam rágörcsölni. Nagyon különleges nekem ez az időszak. Még az emberi oldalát is nagyon szeretem. Ez bizonyítja azt, hogy az elmúlt hetem az nagyon sűrű volt, de azért én egy napra hazautaztam Göncre, ami elég messze van, csak azért, hogy édesanyám osztályába tudjunk igéskalendáriumot készíteni, hogy feldíszítsük téli dekorációval, és hogy legyen adventi koszorú a gyerekeknek. És a másik dolog, ami miatt az advent nekem nagyon fontos, az az üzenete. Az a lehetőség, hogy ilyenkor megerősödhetünk Isten ígéretének a reménységében. Az, hogy ilyenkor van egy újra jelzés arra, hogy igen, az Úr visszajön. És ez egy kitüntetett idő arra, hogy készüljünk erre, hogy a reménységünk elmélyüljön. Jó tudni, hogy ő újra eljön hozzánk is, hogy ebben megerősödhetünk. Advent a várakozásról és a bennünk lévő bizalomról szól. De nem mindegy az, hogy milyen reménnyel vagyunk ebben a várakozásban. A felolvasott, az először felolvasott történetben is két olyan személyt láttunk, akik várakoztak. Egy ígéretre várakoztak. Arra, hogy fiúk fog születni. És talán ismerjük az előzményeket, hosszú ideje vándorol már Ábrahám és Sára. Elindultak egy olyan útra, amit talán kevesen vállaltak volna. De mivel kaptak egy ígéretet, hogy utódjuk lesz, fiúk fog születni, vállalták ezt az utat, és ott volt bennük a reménység. De ahogy hosszú idő telt el, és ők egyre öregebbek lettek, egyre elkopott ez a bizalom, elkopott ez a reménység. Belefáradtak a várakozásba. És talán megfásultak. Azt mondták, hogy az a csoda, amit megkaptak ígéretként, talán meg sem történik. Nem volt gyermekük, idősek voltak, és úgy gondolták, hogy az ígéret már nem valósulhat meg. És ebben a bizonytalanságban, ebben a lemondásokkal teli időszakban három vendég érkezik a sátrukba. És az ígéret ismét elhangzik. Kitüntetett idő ez is. És ebben az ígéretben, ebben az újra elhangzott ígéretben már egy belátható időkeretet is kapnak. Sára egy év múlva fiút szül. És itt jön Sárának a nagyon emberi reakciója, a nevetés. És ebben a nevetésben benne van minden cinikusság, lemondás, fájdalom és kétség. Ábrahám és Sára életében kétfajta nevetéssel találkozunk. Az egyik a reménytelenség cinikus nevetése, a másik pedig a remény beteljesedésének az öröme. Mert ez a beteljesedett reménység és öröm van ott Izsák születésénél. Izsák neve talán éppen ezért olyan beszédes. Benne van Ábrahám és Sárának a története. Izsák nevének a jelentése az, hogy nevetés. És van valami húsba vágó ennek a házas párnak a történetébe, ami ránk is olyan sokszor igaz. Ez pedig a várakozásba való belefásultság. A cinikus közöny az életünkben, amivel talán az adventhez is állunk. Mert ez a történet benne a gúnyos nevetéssel, minden mélységével is, kétséggel nem csak Sáráról szól, nem csak Ábrahám van ott ebben, benne vele, hanem ebben ott vagyunk mi is. Ott van benne minden kétségünk, minden vádaskodásunk, a lemondásaink is, minden olyan helyzetünk, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem szól. Vagy legalábbis, ha szól is, nem hozzánk, mi nem halljuk a szavát. És emiatt elkopik az ígéretében való reménykedés. Olyan, minthogyha már nem jelentene semmit a tőle kapott ígéret nekünk. Gyakran van, hogy ilyen reményvesztett közöny van bennünk, amikor belelépünk az adventbe. Mert olyan hosszú ideje várakozunk már, olyan rutinszerűvé válik ez, olyan nehéz ez évről évre. És közben, két advent között tele vagyunk nehézségekkel. És bár látszólag úton vagyunk, ahogy Ábrahám és Sára is úton volt, de nem feltétlenül mondhatjuk el azt, hogy helyesen megyünk ebbe, hogy ott van bennünk ez a tűz, a remény. Isten útján járunk, ahogy Ábrahámék is, ott van bennünk a rutin, meggyújtjuk a gyertyát, hétről hétre egyre többet, aztán elérkezik a karácsonyi ünnepség, de előfordul, hogy ezt tőlünk kívülállónak látjuk, mintha olyan üres lenne. Pedig ezek az események, ezek a lehetőségek, kitüntetett alkalmak, ezek megerősítések nekünk az ígéretben, amit az Úrtól kaptunk. Ahogy Ábrahámnak és Sárának is megerősítés volt az angyalok látogatása. Krisztus, aki emberré lett, újra eljön, és ez az ígéret nekünk szól. Van reménységünk. A karácsony csodája az, hogy Isten lehajol az emberi élet mélységébe, hogy lehajol a földre, újra megtörténik. Éppen ezért mondhatjuk el, mert ez az ígéret a miénk is, hogy a mi életünk nem csak itt játszódik, hanem két szintéren. Egyszerre lent és fent, egyszerre a földön és a mennyben. A karácsonyban ezt kaptuk meg, ezt a csodát. És az imádságainkban, az őszinte Isten keresésben ez a két világ találkozik egymással. Ahogyan a felolvasott Zsoltárban is. A lenti világ kegyetlenségére, fájó mélységére a mennyei világ irgalma válaszol. És kiderül, hogy az életünk nem itt dől el, nem itt a földön, hanem odafent. És lehetetlenség megérteni önmagunkat akkor, hogyha nem nézünk fel, hogyha nem nézünk odafentre. Tekintsünk felfelé, oda, ahová az imádság tart, ahová a Zsoltáros is tekintett, és arra hívom a gyülekezetet, hogy most itt, advent első vasárnap az estéjén, ezt a Zsoltárt imádkozzuk el közösen, hogy a benne lévő könyörgés a miénk is legyen, és megerősítsen minket a várakozásba, megerősítsen minket a reménységünkbe. A Zsoltáros a mélységben szólítja meg Istent. Abból a mélységből szólítja meg, amiben talán Ábrahám és Sára is volt, és amiben talán mi is sokszor vagyunk. Az emberré lett Istennek a befogadása pontosan ebben a mélységben kezdődik el. Ebben a mélységben láthatjuk meg Istent. Az első karácsonykor az Úr a mélységbe érkezett. Erről énekeltek az angyalok is, amikor azt mondták, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Isten a magasságban van, és az ő békessége, kegyelme, a jó akarata, az itt van a földön, itt van a hétköznapjainkban. Ez a miénk, itt jelenik meg az emberi mélységben. A magasságos eljön a kiszolgáltatottságba, és küldetését ebben a legnagyobb mélységben végzi el. Abban a mélységben, ahonnan mi is szólhatunk a Zsoltárossal együtt, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. És úgy kiálthatunk hozzá, hogy tudhatjuk, hogy ő megtapasztalta ezt a mélységet. Azt szólíthatjuk meg, aki tapasztalta a nehézségeinket, amivel találkozunk. aki maga is mélységeket járt meg, aki tisztában van a hétköznapjaink minden kihívásával. Sőt, azt, aki megjárta a halál és a kárhozat legmélyét is. És akiről elmondhatjuk, hogy mindezek ellenére ő mégis ezeket a mélységeket legyőző győztes mennyei Úr. Olyan, aki megért minket. Érti minden egyes szavát a kiáltásunknak. A mélység általában számunkra a kétségbeesés, a kontrollvesztés, a reménytelenség helyzete, amit Ábrahámnál és Sáránál is látunk. Akkor vagyunk mélyen, amikor valami nem úgy történik, ahogyan azt akartuk, amikor az elvárásaink nem találkoznak azzal, amit átélünk, amiben benne vagyunk. Lehet ez sok minden. Lehet szerelmi csalódás, lehet az, hogy a munkahelyen nem becsülnek meg minket, vagy éppen a családunk nem látja azt, hogy mi mindent teszünk. Lehet belső kiüresedés, amikor hosszú idő óta nem indít meg semmi. De lehet valami mély elkeseredés is, szomorkodás, hogyha megnézzük a barátaink életét, és azt látjuk, hogy erkölcsileg valami nincs rendben. Amikor ezeket átéljük, amikor ezeket tapasztaljuk, akkor mondjuk, hogy mélyen vagyok. Az advent lehetőség nekünk. Lehetőség arra, hogy megnyíljunk ebben a mélységben, amiket tapasztalunk. Azelőtt, aki a magasságból jött el hozzánk. És a zsoltáros, akivel most együtt imádkozunk, elsősorban nem csak a körülményei miatt mondta azt, hogy ő mélyen van, hanem ennél valami sokkal nyomasztóbbat is meglátott. Felismerte azt, hogy ő bűnben van. Felismerte azt, hogy ez az a mélység, ami rázuhant. És ebből a mélységből, a bűn mélységéből kér segítséget. Na ez már az a mélység, amikor nem csak azt látom, hogy tőlem kívülálló okok miatt nekem miért rossz, hogy hogyan szúrtak ki velem mások, hogyan sebeztek meg méltatlanul, hanem már azt is meglátom, hogy engem mennyire nehéz elviselni, hogy mennyire önző tudok lenni, hogy bántó vagyok, indulatos, aki fájdalmat okozok, nem csak másnak, hanem fájdalmat okozok Istennek is, mert teljesen szembe megyek az ő akaratával. Olyan dolgokat teszek, amik elszakítanak Istentől. Ez az, amikor már nem csak önmagamat sajnáltatom, hanem megláttam azt, hogy én mennyi mindent tettem, ami miatt érthető, hogy ilyen mélyen vagyok. És amikor ez a legfájóbb felismerés megtörténik, ezen a fájó mélységen átmegyek, akkor találkozhatom a megváltó Jézus Krisztussal. Már nem másokat hibáztatok, nem csak másokra mutogatok, nem a másikat vádolom, hanem felelősséget vállalok. Látom a saját bűneimet. Ha Isten a názáreti Jézusban jött el közénk, a bűn és az Isten ellenesség mélységébe, akkor csak úgy nyílhatunk meg előtte, és úgy fogadhatjuk be őt, hogyha felismerjük a saját elveszettségünket, hogyha felismerjük, hogy igen, én ebbe a mélységbe vagyok, ide tartozom. Nem nagy általánosságban mondom ezt a felismerést, hanem személyes megtapasztalással. Amikor ezek a bűnök rám nehezednek, amikor fáj, amikor súlya van és nyomaszt. Hogyha ezek megtörténnek, akkor a magasságos jelenlétében találhatom magam. És ezzel az ismerettel mondhatom azt, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ekkor tudunk a zsoltárossal együtt kiáltani. kiáltással hozzászólni, ami azt jelenti, hogy teljes erőnkkel ott vagyunk ebben. Hogy Isten beengedése az életünkbe nem valami mellékes dolog, nem egy bebiztosítás, hogy hát próbálom kihúzni magamat ezzel is, azzal is, na meg azért Istenhez is kiáltok, biztos, ami biztos. Ebben a kiáltásban nem ez van, hanem benne van az, hogy minden ezen múlik. Minden ezen áll vagy bukik. Az életem azon múlik, hogy a magasságoshoz kiáltok, hogy őt keresem. És ebben a kiáltásban tudok megnyílni igazán a szabadító Isten előtt. Ebben lehet enyém a reménység. Nem a gúnyos, cinikusan nevető reménység, ami tele van lemondásokkal, hanem az a reményteljes kiáltás, amiben teljes erőmmel benne vagyok, teljes meggyőződéssel, teljes egészemmel. Mint ahogy a bajba jutott gyerekek tudnak kiáltani, néha rácsodálkozok, hogy mennyire pici a testük, és mekkora hang tud kijönni belőlük, hogyha érzik, hogy ők elveszettek. Benne van ezekbe a kiáltásokba a kétségbeesés ereje. Ahogyan ebben az imádságban is benne van minden. Vagy meghallgat az Úr, vagy elvesztem. Uram, halld meg a szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Mert távol vagyok tőled. Mert nem érzem a közelségedet. A mindennapok nehézségeibe, vagy a feladatok és elvárások sokassága között még inkább cinikus és reményvesztett lettem. A bűn mélységében szenvedem, és beleragadtam. És bár tudom, hogy távol vagy, hogy nem vagy távol, és hogy velem vagy, mellettem vagy, de ebben a mélységben ezt most nem érzem. Uram, halld meg a szavamat, és füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. És itt jön az imádságban a fordulópont, a csúcspont, mert a zsoltáros, aki először imádkozta ezt az imádságot, itt már nem a maga helyzetére tekint, nem azt nézi, hogy hol vagyok én, mi az a mélység, ami körülvesz, mi az, amiből a kétségbeesésem jön, hanem feltekint az Úrra, feltekint a magasba. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek, ezért tisztelnek téged. Meglátja, hogy Isten szeretete és irgalma sokkal nagyobb, sokkal mélyebb, mint a bűnnek a mélysége. Túlmutat minden ember bűnén. Szeretete mélyebb ennél. És az imádságában felismeri, hogy Isten nem a halál mélységét, hanem életet, megtérést kínál nekünk. És ekkor mondja, nálad van a bocsánat. Aki fel tud nézni az Úrra, és hogyha felnéz rá, megismeri őt, akkor annak a szívében már szilárd reménység lesz, változás lesz. És ezért tudja mondani, hogy várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Akárhányszor ezt az igét hallom igehirdetésben, vagy olvasom a Bibliába, akkor eszembe jutnak a cserkésztáborok. Én viszonylag már később lettem cserkész, nem voltam kis cserkész, úgyhogy éppen ezért mindig beosztottak éjszakai őrségbe. Méghozzá, hát a nagyoknak nem csak 2 órás őrséget kell vállalni, hanem akkor 4 órát nyomjatok le a társatokkal. És amikor ezek az őrségek voltak általában éjfél és 4 között, akkor megtapasztaltuk az éjszaka sötétségét, és megtapasztaltuk azt is, hogy nagyon lassan telik az idő. Tényleg nagyon lassan. Szinte 2 percenként világítottunk rá az óránkra, hogy lássuk, hogy most már azért biztos 4 lesz, ugye, hogy biztos jön a hajnal, de nem telt az idő. Viszont egy valamiben biztosak voltunk, azért is világítottunk újra és újra az óránkra, abban, hogy eljön a hajnal, hogy fel fog kelni a nap. aki volt már bármilyen körülmények között őrségben, tudja, hogy miről beszélek. Várom az Urat, várja lelkem. Aki a mélységből kiált, az már a bizalom hangján szól, mert a mélységből meglátott valamit a menny magasságából. Már bizalom van benne. Az ígéret az már nem csak egy tőlem kívülálló dolog. Már nem kiüresedett ez az ígéret. Bár nem kívül vagyok ettől, hanem az enyém, része az életemnek az ígéret. Valóságosan ott van a hétköznapjaimban, a mindennapjaimban. Enyém az Úr szabadítása. És ez a nap még nem jött el. Erre emlékeztet minket minden advent, hogy még várunk az Úr érkezésére, visszajövetelére. De Krisztusban, a mélységbe lehajló Krisztusban ez a szabadítás most már a miénk. És ezért mondhatjuk, hogy várom az Urat, várja lelkem, ahogy az őrök várják a reggelt. Mert igaz, hogy a sötétség veszélyt hordoz. Igaz, hogy az életünk tele van nehézségekkel, fájdalmakkal. A bűneink miatt mélységben érezzük magunkat. De ami bizonyos, hogy egyszer fel kell a nap, hogy eljön a hajnal. Ennyire biztos az is, hogy az Úr szabadulást hoz a mélységből. Bár ez a nap még nem jött el, de az imádságom és az életem megtelik reménységgel. Megtelik reménységgel, és teljes erővel tudom mondani, talán akkora erővel, ahogy kiáltunk, hogy ő meg tud váltani, és meg is vált minden bűnömből, mert hatalmasabb ennél. És ez nem talán, nem esetleges, nem csak a mellettem ülővel történik meg, hanem ő engem is meg akar váltani. Itt és most, ebben az adventben szeretné, hogy a reménység megszilárduljon bennem, hogy tényleg az enyém legyen. Kiáltsunk hozzá, és kérjük a szabadítást, és reményteljes bizalommal várjuk. Mert ő eljön, sőt, Szent Lelke által már most is itt van köztünk, és találkozik velünk. Életünk minden dolgában. Ámen. Egy csendes percben fohászkodjunk. Áldott az Úr, aki meghallgatja esedezésem szavát. Ámen. Szívből áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy személyes örömünk lehet benned. Dicsőítünk a te hatalmas kegyelmedért, amielőtt nincs olyan rejtett nehézség, fájdalom, teher vagy mélység, amivel ne tudnál mit kezdeni. Magasztalunk, amiért a te kegyelmed kiterjed az egész világra. Így hozunk eléd szeretteinket, barátainkat, gyülekezeti tagjainkat, azokat, akik még nem élték meg a szabadítást, a benned való örömöt, az ígéretedben való reménységet. Kérünk téged, hogy ők is megízlelhessék a te szabadításod erejét. És eléd törékeny hitünket, a kétségeinket, a megfáradásainkat, a rutinszerűségünket, te erősíts Szent Lelked által. Vedd el a kételkedés és a reménytelenség gyötrő félelmét, hogy teljes bizonyossággal legyünk a te eljövetelet felől. Te áld meg így az adventünket, a készülődésünket, a te ígéretedben való megerősödésünket. Te látod, hogy milyen sok az elvárás a szívünkbe, hogy mi hogyan legyen, vagy mi hogy lenne jó. Kérünk téged, hogy szabadíts meg minket a fölösleges elvárásoktól. Add, hogy a veled való találkozásra vágyjunk, hogy el tudjunk koncentrálni, hogy ezt a kitüntetett időt meg tudjuk ragadni. És a Zsoltárossal együtt szeretnénk mondani neked, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki maradna meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Ámen. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. És dicsőítsük tovább az Urat énekszóval. Botond és Rebeka megkért arra, hogy néhány szóban beszéljek az egyetemi közösségünkről és gyülekezetünkről, bár egyébként a gyülekezeti tagok ezt megtehetik itt a gyülekezeten belül is, hogy érdeklődnek a közösségről, mert Virág, sőt Etelka néni is volt már közöttünk, őt is lehet kérdezni, Dóri és Rebeka is járnak közénk, de ez látszik is, úgyhogy meg lehet kérdezni. A gyülekezetünket úgy szoktuk hívni, hogy egyre, ami nem csak azért jó, mert hogy benne van, hogy egyetemista reformátusok, hanem igazából van egy ige, ami ehhez köthető, amikor Mária és Márta történetében Jézus azt mondja, hogy kevésre van szükség, valójában csak egyre. És mi is ezt szeretnénk átadni az egyetemistáknak, hogy ragadják meg Krisztust, ragadják meg az alkalmat, hogy vele lehessenek, és hogy az életüket ráalapozzák. A múlt évben elég kevesen indultunk neki az évkezdésnek, akkor kerültünk a lelkipásztor társammal Péterrel oda, és hát láttuk, hogy növekedésre van szükség. Úgyhogy tudatos növekedésbe kezdtünk, elég komolyan elhatároztuk magunkat az imádságra, hogy kérjük ezt, és elkezdtünk közösen tervezni is, és beszélgetni azzal a kis maggal, akik már ott voltak, hogy hogyan is tudunk növekedni. És ekkor lett egy mottunk is, egy ilyen vezérmondatunk. Azt mondjuk, hogy az egyrét szeretnénk, ha egy olyan hely lenne, ahol van, aki figyel rád, tehát hogyha eljössz, akkor megszólítanak, és van kire figyelni, tehát hogy Jézusra tudjunk figyelni. Úgyhogy próbálunk ezt szerint élni, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, mert hál' Istennek elmondhatjuk, hogy ez a vágyunk, hogy növekedjünk, ez megtörtént, és csak kapkodjuk a fejünket, amikor új és új emberek jönnek be, és nagyon hálásak vagyunk érte, mert tényleg ez egy olyan csoda, ami tőlünk független, és ezért tényleg csak Istennek adhatunk hálát. És hát igen, nagyon szeretünk dicsekedni a dicsőítő csapatunkkal, bár nem szabadna, de biztos látják a testvérek is, hogy igazán büszkék lehetünk rájuk.
Oh, Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai vasárnap délutánon. Felszínen talán úgy tűnik, hogy ez egy nagyon csendes, nyugodt gyülekezet, olyan középszerű, de igazából ez egy titkos szervezet, és mindenhol vannak beépített embereink. Ahol nincs, az nem fontos dolog. Ebben még azért megyünk tovább, de van beépített emberünk, akin keresztül eljutottunk az ige hirdető személyéhez. Így köszönöm meg Bobok Ágnesnek, hogy elérkezett hozzánk, de itt volt már a gyülekezetben máskor is szolgált közöttünk, akkor még úgy, mint a Salétrom utcai gyülekezetnek beosztott lelkésze. Most köszöntünk benne téged ebben az új minőségedben is, és köszönöm, hogy megszervezted ide ezt az estét, és eljöttél, mint ige hirdető. Ágnes már elárulta, hogy beépített embereink vannak az énekkarba, és idősebb tagokat is elküldünk azért, hogy megvizsgáljuk, hogy minden rendben megy ebben a gyülekezetben, például Etelka nénit. És a viccet félretéve, a gyülekezetnek egy nagy előnye az, hogyha sokfele járunk, látunk, szolgálunk, mert abból mindig valami visszakerül a gyülekezetbe is, az gazdagít bennünket is. Én remélem, hogy ez mindannyiunk számára ez az este is bizonyította. Köszönöm szépen a zenekarnak is, hogy ezt kiszakították az első adventi vasárnapjukból. Ez nem kis áldozat, és reméljük, hogy Isten dicsérő szolgálat is, és ezzel segítettek bennünket is elindulni ezen az úton. Az együttlétünknek nem muszáj, hogy vége legyen, itt nem maradunk tovább, de átmehetünk a gyülekezeti házba, ott lehet egy kicsit beszélgetni, tea mellett, egy kis szendvics mellett, akinek természetesen sietősebb, és el kell indulnia, akkor azoktól majd közben búcsút veszünk. Egy-két gyülekezeti hirdetnivaló tényleg nagyon röviden. A jövő hetünk az rendhagyó módon alakul, nem tartjuk a heti rendszeres alkalmainkat, hanem ezt ki fogja váltani a teológusoknak az adventi hete itt közöttünk. Minden este 6 órakor istentiszteletet tartunk, lelkész növendékek szolgálatával, ezekre az alkalmakra szeretettel várom a gyülekezetet. Azt szeretném jelezni, hogy meghirdettünk egy ilyen dobozos adakozást a szeretett szolgált segítségével. Akik vittek el dobozt, szeretném kérni, hogy a jövő hét folyamán hozzák vissza, lehetőleg akkor már megtöltve, és akkor továbbítjuk a következő hét elején. Azt is szeretném még hirdetni, hogy a jövő vasárnap délután a hittanos gyermekek számára egy adventi készülődést készítünk mi is elő. 4 órától jövő vasárnap várjuk a hittanos gyermekeinket mindenféle korosztályból, 12 éves korig bezárólag, és egy játékos, vidám délutánt ezzel az adventi készülődésünkkel szeretnénk velük együtt eltölteni. Más hirdetésem nincs felírva, úgyhogy az jó hír, mert az azt jelenti, hogy mindjárt elindulhatunk. Közösen fogadjuk Isten áldását, és ezt fogjuk énekelni. És utána fogjuk énekelni. Ezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.